Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Műsorunk vendége a 87 éves Asbóth Lászlóné Erzsike néni. Gyermekként, majd férjével a háború idején és az azt követő évtizedekben sok nehéz és csodás eseményt élt meg, melyek között Isten tartotta meg őket. Ezekről beszél hallgatóinknak Győri Gábor Dávid, missziói lelkész mikrofonja előtt. Idős vendégünk után egy fiatalembert, Nagy Pál Szilárdot hallhatják, akit a keresztény férfi létről kérdezek.
Asbóth Lászlóné Erzsi nénivel beszélgetünk itt a soproni otthonában. Erzsi néni 87. évében van már, és fantasztikus lelki-szellemi frissességről tesz tanúbizonyságot. Kezdjük talán az elején ezt a történetet. Erzsi néni lelkész családban nevelkedett, és hát sok-sok lelki élményt már kisgyermekként magába szívhatott. Mik a legmeghatározóbbak ebben a történetben, a gyökereket?
A legmeghatározóbb az életemben a kezdeténél az az ige, hogy még mielőtt megfogantál, ismertelek, és tudom, hogy mi a tervem veled. Engem egész kiskoromban az Isten csodálatosan életbe tartott, pedig elvihetett volna. Édesanyám felnőttként tanult meg kerékpározni, és egy hosszabb kerékpártúrát tett az édesapámmal, és utána a következő nap erős nyomorgörcsökkel vérezni kezdett. Elment a nőgyógyászhoz, aki azt mondta neki, hogy hát, hölgyem, ez a gyerek már majdnem beszél. Édesanyám csodálkozott, és azt mondta, de doktor úr, hát az előző hónapban megvolt. Azt mondja, az előfordul, de ez már legalább 6 hetes terhesség. Lehet, hogy megmarad. Hát megmaradtam, kapaszkodtam. Megszülettem, annak rendje módja szerint nevelkedtem. 3,5 éves koromban a nagyszüleimnél nyaraltunk, és egyik nap olyan kedvetlen voltam, másik nap egy kis hőemelkedésem volt. Aztán a 4.-5. napon észrevették, hogy megmerevednek a tagjaim, nem beszélek, fönnakad a szemem. Hát erre gyorsan orvost hívtak, aki megvizsgált, és azt mondta, hogy azonnal beviszem a kórházba. Megnézték az agyvizet, és kiderült, hogy zavaros. Ennek a betegségnek az a neve, hogy meningizmus, ami azt jelenti, hogy agyhártya izgalom. És az orvos azt mondta, hogy semmit nem tudunk csinálni. Ha megmarad is, fogyatékos lesz. Hát édesanyám se tudta, hogy miért imádkozzon. Életben maradjak, vagy nem. Akkor azt mondta az orvos, hogy egyet próbálhatunk még, az édesanyjától kapjon vért. Ezután kezdtem magamhoz térni. Újra tanultam beszélni is, járni is, és szellemi fogyatékos sem lettem, sőt a testvéreim közül a legélesebb memóriám. Ezek voltak a gyerekkoriak. Aztán később, ahogyan nőttem, jött a háború. Ott is elvihetett volna az Úristen akár valamennyiünket is. 1944-ben, mikor éppen elsős voltam, már nem járhattunk iskolába sok légiriadó miatt. 44. december 6-án bombázták először Sopront, és a mi épületünket körbe bombázták. Egy sem találta el, de teljesen romokba lett az épület. Mi a pincébe hugommal, aki akkor 1,5 éves volt, a bátyámmal, édesanyámmal éltük át. A két nővérem azokat bekihívták az iskolájukba, ahol tanítónőképzőbe jártak, és ők ott az óvóhelyen vészelték át. Édesapám meg ki volt vezényelve lövészárkotásnyi Sopron környékén egyik erdő vonulatba. Ő onnan nézte végig, mint első világháborút viselt tapasztalt katona, hogy éppen a lakóterületünk fölött hullanak és robbannak a bombák. Összejött az egész család, édesapám összeroskadt lelkileg, hogy földönfutók vagyunk, édesanyám pedig kitárta a karját, és azt mondta, hogy nem mind a heten élünk. És ez ment tovább, mert aztán hajléktalanság, front elől menekülés, külföldi nyomorgás, 9 hónapig, erdei gombán, gyümölcsön, könyöradományos krumplin, aztán kaptunk kenyérjegyet, meg valami más jegyet. Mi 9 hónap után aztán hazajöhettünk. Édesapám nem volt hajlandó, bár perfekt német volt, Németországba maradni. Ami a Rákosi rendszerbe egy lelkészt és tanárt, vallástanárt érhet, az őt megérte. 9 hónapig végezte úgy a hitoktatást, hogy se az államtól nem kapott tanári fizetést, se az egyház még nem rendezte a státusát. Még végül aztán több mint 25 évi szolgálat után segédlelkészi kongruát biztosítottak neki, amiből 3 gyereket még kellett fölnevelni, tanítatni a szüleinknek. Már úgy kezdett az értelmem nőni, és hát ő családi hívő környezetben, esti áhítatók, Németországba édesapám elment a templomba, leírta gyorsírással az ige hirdetést, otthon megtartotta az Isten tiszteletet a családnak. Tehát a lelki élet az nagyon sokat jelentett. Édesanyámba erősebb volt a tartás, édesapám hallgatagságba vonult, de biztos, hogy a belső tartását Isten adta.
Lélekhangoló.
Aztán jött a front utáni időben, mikor már konszolidálódtak nagyjából a viszonyok, az ébredési hullám. Engem olyan tinédzserkor előtti korba megérintett, és a nővéreimet is. Mi nekünk tetszett a konferenciás ének, az énekem az úr, és félre vonultunk, a szükséglakásunk mellett volt egy helyiség, és hát ott az egyik helyiség félre volt, külön volt tartva a leány egylet számára. És a testvéreim mondták, hogy gyere át. Hát oda átmentem, olvastunk igét, és mondta, hogy most imádkozzunk. Mondom, de mit imádkozzunk? Hát elmondott saját szavaiddal, ami benned van. És hát így tanítgatott a tudatosabb keresztény életre.
Hány éves tetszett legkorban?
Hát akkor olyan 10 éves lehettem. 12 voltam, amikor egész jó zongoráztam, amikor az volt egyházi tanítóknak megtiltották, hogy kántori szolgálatot végezzenek. Akkor mondtam édesapámnak, hogy apukám, én nem lehetnék a gyerekisten tiszteleten kántor, meg tudnám csinálni. Hatalmas nagy harmónium volt, meg kellett tanulnom a fújtatást, mert ugye addig a zongora pedál másképp működött, ment szépen. És egész addig, míg férhez nem mentem, ezt csináltam. Talán egy 10-11 lehettem. Volt Sopronban egy evangelizáció. Balikó Zoli bácsi volt itt evangelizálni. Gyerekeket, fiatalokat hívott össze, és nekik külön beszélt. Hát arra elmentem. És hát a evangelizáción utána azt mondta Zoli bácsi, hogy aki akar még valamit mondani, az jöjjön be a nagy sekrestjébe hozzá. Hát én óvatosan oda mentem a nagy csekrestye ajtajához. Jött az egyházfi, és azt mondta, kislány, te mit keresel itt? Be akarsz menni? Csak biccentettem, mert nem mertem megszólalni se. Erre kinyitott az ajtót, és benyomott. Zoli bácsi kedvesen fogadott, na, gyere! Beszélgetni akart. Én meg úgy sírtam, mint az áporeső. Hát ez volt az első élményem, mikor látta, hogy nem tudsz szóra bírni. Volt ott egy kis, most is megvan még, egy kis gyóntatószék. Azt mondja, gyere ide, térdelj le. Ő bement a gyóntatószékbe, fejemre tette a kezét, és feloldozott. Hát a feloldozást azt értettem, és én úgy éreztem, hogy repülök, mintha nem lenne súlyom, teljes volt a boldogságom. Ez volt az első nagy hitbeli élményem. 12 éves koromban kétszer nyáron, répszer akkor én is elkerültem serdülő konferenciára. És hát nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Akkor megint feltöltekeztem, de közben már azért én olvasgattam. Korábban, mint a konfirmációm, kaptam az első Bibliát, úgyhogy azért akkor már én olvasgattam, meg saját szavaimmal imádkoztam. És amikor aztán a konferencián, a másodikon is részt vettem, akkor azt mondtam, hogy én szeretnék egész életemben Istennek szolgálni. De hát akkoriban nők még teológiára nem mehettek. Hát addig gondolkoztam, még azt gondoltam ki, hogy én elmegyek misszionáriusnak, mert oda a nők is mehetnek, és ott fogok szolgálni a négerek között. És ehhez nekem orvosnak kell lenni. Azt mondtam, ha az Úristen akarja, akkor föl fognak venni.
Folytatjuk az Evangélikus Rádió Misszió műsorát, a Lélekhangolót, Asmót Lászlónével, Győri Gábor Dávid beszélget.
17 éves koromban kezdett engem foglalkoztatni az, hogy azért egy lánynak férhez kéne menni, de hát honnan tudom én meg, hogy ki lesz olyan ember, akinek egyáltalán én érdekes leszek. És édesapám festegetett, abból is egy kis zseppénzt tudott szerezni, és mindenki kapott egy kis igés lapocskát, amin ez volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. És akkor csak úgy fogtam magamat, és aláhúztam azt, hogy szerzek. Majd az Isten megmutatja. Hogyan? Nem tudom. Jött a nyár, előtte volt a bátyámnak a szentelése. Mivel Sopron hatásáv volt még, nem a soproni templomba szentelték lelkésznek, hanem Celldömölkön, az Asbót Lászlót, a Bödecs Barnabást, az Icés Gábort, meg a bátyámat, a Magasi Sándort. Akkor találkoztam először az Asbót Lászlóval, szobatársa volt a bátyámnak. Hát mondtam, itt most nyugodtan beszélgetek ezekkel a teológusokkal, mert ezekkel többet az életben nem találkozom. Hát olyan jól beszélgettünk a szentelés után a diófa alatt, hogy Asbót Laci megjegyezte, hogy ezzel olyan jó volna megismerkedni. És hát írt a bátyámnak, hogy van-e esélye rá, hogy én velem megpróbáljon ismerkedni. Bátyám meg azt írta neki, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát aztán eljött Sopronba, és hát megkérdezte, hogy tiszteletét teheti-e a családnál. Hát ez a nővérkém, aki engem lelki gondozott, ezt tudta, mert a bátyám beavatta a titokba, hogy velem akar ismerkedni a Laci, és azt mondja, mit gondolsz, miért jön hozzánk a Laci, Asbót Laci? Sándornak jó barátja volt, ő meg már valahol Tiszaföldváron, vagy hol volt segédlelkész a bátyám, meglátogat bennünket is. Veled akar megismerkedni. Na jó, hát ha ismerkedni akar, akkor ismerkedjünk. És akkor beszélgettünk, elmondtam, hogy minek készülök, ő meg hát elmondta, hogy hova kerül, meg hát beszélgetett a családjáról. Na aztán, amikor ez a beszélgetések megvoltak a sétán, utána megkérdezte, hogy levelezhetnénk-e, mivel hát ugye Veszprém messze van, Sopron hatásáv, nem olyan egyszerű dolog találkozni. És hát megkaptuk az engedélyt édesanyáméktól. Ő is írt az életéről, hogy milyen szorványokba jár, milyen szolgálatai vannak. Most otthon volt, segített almát születelni a szüleinek, most Veszprémi egyetemi ifjúság között próbálkoztak valamilyen egyetemi ifjúsági munkával. Én meg a saját életemből mit tanulok, hogyan megy az iskola. És hát aztán, amikor már vége volt a karácsonyi ünnepkörnek, Viszkeresznek, akkor tudott ő egy pár napra Sopronba jönni újra. Erre már nem emlékszem, hogy azután, vagy még azelőtt mondta-e a férjem, hogy ő is gondolt arra, hogy külmisszióba jó lenne, de hát egyenlőre nincs rá lehetőség, de hát nem gondoltam-e arra, hogy esetleg valami gyülekezetbe, lelkész feleségként. Aztán a személyes találkozás az meg a sok előzetes ismeretség meghozta azt a döntést, hogy a férjem direkt bekérdezte meg, hogy nem lennék-e a felesége, és természetesen csak valami kis gyülekezetbe számíthatunk, akkor még nagyon kevés elhelyezkedési lehetőség volt. Sokan segédlelkészként évtizedet is töltöttek el. És akkor, amikor hát ott voltam az anyósoméknál, egyszer csak jött haza a férjem, hogy az esperes kiküldte őt Tésre. Nagyon pici evangélikus gyülekezet, de nagyon erős vallási kötődésű, és ott volt egy lelkész, aki valami gyújtó beszédet mondott 56-ba, és ezért neki menekülni kellett, közben a családi élete is megromlott, és hát jött a küldöttség az esperese, hát azt mondja, nem tudok mást, azt mondja, a László itt van, segédlelkészem, ő még nem választható, de kiküldöm, és hát végezzen akkor minden munkát ott. Hát berendezték a parókiát, éjfélre értünk egy bányász busszal föl. Ja, és akkor ne legyen gondjuk, tisztelend úr, presbiterek minden nap másik vendégül látja, reggeli, ebéd, vacsora. Mivel mi itthon nagyon zárt családi életet éltünk, én ott figyeltem, hogy a férjem hogyan ismerkedik teljesen ismeretlen emberekkel, és rengeteget tanultam. És akkor kiderült már karácsony után, hogy bizony várom az első babánkat, és karácsony meg új év között jött a hivatalos írás, akkor már a püspökök lemondtak, ez ugye 57-ben volt, hogy január 3-án lelkészvizsga. Fogta a fejét a férjem is, meg volt és megkapta, rögtön megtartották a lelkészválasztást, és hát attól fogva aztán 7 évig ott voltunk.
Akkor a családról néhány mondat, hány gyermek született?
Tésen született 3 gyerekünk, és amikor a második is 1 éves elmúlt, akkor az idősebb kislányunk nagyon beteg lett. Kanyaró járvány volt az iskolába, és hát a gyerekek behurcolták a kanyarót. Ez a kislány nagyon egészséges volt, soha nem volt beteg. Lezajlott a kanyaró, le is ráztalanodott, kedvetlen maradt, és egy pár nap után olyan kicsit fulladva, magas kis cérna hangon kezdett cincogni. Bejöttek az asszonyok is, hogy hát hogy van a kislány, mert hát mondtam, hogy beteg. És akkor az egyik asszony mondta, hogy van itt egy orvos Csótról, el kellene hívni. Azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy kezdődő tüdőgyulladás. Megírom a mentőcédulát, ha 1 órán belül nem lesz jobban, akkor hívják ki a mentőt. Hát mi nem vártuk meg az 1 órát, mert egyre jobban fulladt. Elmentem én a mentővel. Lementünk a Várpalotai kórházba, megnézték, aztán rögtön mondták, hogy tovább küldöm a Veszprémi gyerekkórházba. Akkor fordult meg először bennem az, hogy el is lehet veszíteni egy kis gyereket. Előtte 3 héttel temetett a férjem egy férfit, és hát kimentünk halottak napján a temetőbe, volt ott 2 lelkészsír, meg egy kis lelkészgyerek sír is, és a kislányommal kimentünk, virágot tettünk ezekre a sírokra, és ott zokogott ez az özvegyasszony, 2 kislánya maradt. Mondja a kislányom az Erika, hogy miért sír a néni? Mondtam, elment Jézushoz az apukája, a Irmának, meg nem tudom, ki volt a kislány. Én is elmegyek a Jézushoz, mondta, mert akkor mindenre mondta én is. Akkor úgy megrémültem. Nagyon érdekes volt, ahogyan az Isten készített elő. Veszprémbe átvették a gyereket. Hát ott mondtam az orvosnak, mikor átvették, hogy hát természetesen átvesszük, megvizsgáljuk. Mondom, hogy tessék mondani, hol tudnék meghúzódni hajnali mondjuk olyan 4 óra utánig, mert hát addig nem megy vonatom. Azt mondja, itt van a gyerekváró, azt mondja, ott le lehet ülni, lehet pihenni. Hát én ott a részben bóbiskoltam, részben meg imádkoztam, és akkor, mikor fölébredtem, akkor láttam, hogy a gyerek ki van tolva a folyosóra, hallom a hangját, ahogy zihál, és látom, hogy szaladt föl, hol a nővér, hol az orvos, injekciós tűvel az emeletre, ott volt a gyógyszerraktáruk, és akkor megint eltűnnek, és én megnéztem, erősen mondom, hát amíg szaladgálnak, nem megyek oda, és akkor egyszer csak csönd lett, nem szaladgáltak többet, hallottam, hogy vagy láttam, hogy betolják a kis ágyat a kórterembe, akkor megint vártam, és közben én nekem végigfutott minden az agyamon. Az első gyerek az különleges élmény egy édesanyának, és ahogyan nő és kezd emberré formálódni, az egy csoda. És akkor eszembe jutott, jaj, Rusi leánya, eszembe jutott Izsák feláldozása. Mondtam, kérhetném, hogy gyógyítsa meg. És egyszer csak megszólalt egy hang. Csak addig hiszel, amíg csodát látsz. Az a nagy valami, akkor is hinni, ha nem történik meg a csoda. Egy imádságom volt. Mutasd meg, hogy megtartó erő vagy. Ne engedj el szakadnom tőled. Ez egy olyan erőt adott, ami valósággal fizikai erő volt. És hát akkor megmutatták, hát olyan volt, mint aludna. Keresztet rajzoltam a homlokára, és elbúcsúztam tőle. Aztán mentem ki, beültem a vonatba, és akkor jöttem rá, hogy a Jézus én bizodalmamat az egész végig tudom, és ezeket mondogattam magamba. Ott ültem, és vártam, hogy Várpalotára érjünk. Hát Várpalotára értünk reggel olyan 8 óra, vagy még korábban, és akkor postára hívták a Tésen is a férjemet, hogy telefonja van, és akkor mondom a telefonba, ezzel kezdtem, hogy Lacikám, kapaszkodjunk meg Isten erős kezébe. Nagy csönd volt, és akkor azt mondja, mit mondtál? Megint elmondtam. Mondtam, meghalt az Erzsike. Aztán, mikor hazaértem, utána mondta a férjem, hogy hallottam én nagyon jól, hogy mit mondtál, csak még egyszer akartam hallani. A gyászt Isten úgy oldotta fel, hogy mindig a meglevőért kellett remegnem, mindig ebben kellett foglalkoznom, mert rossz evő volt, mindig belázasodott, mindjárt szaladni kellett vele, mindig kezdődő tüdőgyulladás. Tehát Isten a rosszat csodálatos módon jóra használta fel. És hát közben volt, amikor már kicsfiú is megvolt, hogy Malomsokra kellett jönnünk. Az a szolgálatnak ez egy szép része volt, és sokat tanultam lelki szempontból is.
Azt tetszett mondani az elején, hogy misszionáriusnak készült Erzsi néni, de hát nem így alakult.
Isten, nem így alakult.
Isten máshogy irányította a lépteket, de nem volt kevésbé izgalmas nem, ez az aktív
nem,
élet.
Nem. Szolgálatba állított, de máshová. És mindig kerestük azt, hogy hol van szolgálati lehetőség.
Az aktív évek után azért egy hosszú nyugdíjas időszak adatik Erzsi néninek, és a szolgálatban nem lehet nyugdíjba menni. Én úgy tudom, hogy nyugdíjasként is talán tanítással tetszett foglalkozni, hittannal.
Egy hittant evangélikus iskolákban nem kellett, sőt gimnáziumban nem, mert én nekem csak a képesítésem csak a általános iskolára szóltak a tehetikai. Egyébként másfél évig a Bokodi gyülekezetet teljes állásba helyettesítettem a Simonfai nyugdíjba menése után. Cebi püspök úr nekem külön egy névre szóló, és csak a Bokodra szóló engedélyt adott minden nemű egyházi szolgálatra, kivéve az anyagi ügyek intézését, a presbitérium összehívását. Úgyhogy én ott temettem, eskedtem, kereszteltem, úrvacsorát osztottam, és egyszer konfirmáltam is.
De hát aztán, akkor ez a misszionáriusi szolgálat, ez teljesen kiteljesedett.
Nagyon érdekes módon, tehát örömmel csináltam, és jól éreztem magamat. Mondtam, hogyha valaki zavar, mondjuk, hogy esketek, és nem Luther kabát van, akkor szólok a férjemnek, és összeadja. Nem, jó lesz ez a fekete ruha, jó lesz így.
Egy picit esik arról mesélni, hogy tetszik az igével foglalkozni naponta, hogy jelent ez lelki muníciót, úgy, hogy most itt idősen azért egyre kevésbé lát Erzsi néni, hogy lehet mégis így megtalálni az evangélium üzenetet.
Na most 2003 körül hozzám kerültek az összes iratai édesapámnak. Akkor tanultam meg a számítógépkezelést, mert azt mondtam, hogy édesapám gyöngybetűi, de olyan pici virács, hogy a javát át kellene tenni. Megtanultam én még tésen egy gép és gyorsíró tanuló kislánytól, hogy kell vakuníró gépelni. Ez már előkészítette azt, hogy amikor én nekem a látásvesztésem beállt, akkor betették a hangzóprogramot. Attól fogva nagyon örültem, mert hangos biblia könyvenként rajta van. Találtam most egy ilyet, hogy biblia 365 napra elosztva. Visszakanyarodom arra, hogy sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szembe nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt. Még egy nagyon érdekes isteni jel volt. A férjem 2000-ben diagnosztizáltak nála egy rossz indulatú végbéldaganatot. Eltávolították, ki kellett vezetni, de egy szó panasz nélkül elfogadta, és ugyanígy fogadta el az Alzheimer-kort. De az imádságai, az összefüggő, azok tökéletesek voltak.
Uh-huh. Tehát hogy nagyon érdekes tapasztalat az volt ez, hogy az imádságai,
igen,
azok tiszták
az imádságai,
voltak.
Igen, az imádságai, sőt, egy igen hirdetés, de az álmomból ébredtem fel, hogy az olyan erővel mondta, és amikor fordta, mit teszél ez? Hát ez prédikál. Holcál ennek volt ez egy ilyen könyv, vagy az Alzheimer-kór és egyéb demenciák, és ott írja azt, hogy van a nyúltagyba vagy kisagyba egy olyan központ, amihez nem lehet hozzáférni, se beletenni, se kivenni nem lehet belőle. Tehát az a édenbe elvesztett Isten élmény valahol kódolva van bennünk. Tehát még az is keresi, aki nem akarja. Azt mondtam, hogy ez lehet az, hogy a hit bele van kódolva, és nem fér hozzá a gonosz.
Ez itt a Lélek Hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélek Hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Műsorunkban egy fiatal keresztény férj, édesapa portréját vázoljuk fel hallgatóink számára. Interjúnk során Nagy Pál Szilárd mérnök, 4 gyermekes édesapa mutat egy őszinte képet, egyben vonzó példát a nagy család Krisztus központú megéléséről.
Lélek, már nem él.
Vendégünk a Lélekhangolóban Nagy Pál Szilárd lesz, akitől arról fogunk hallani, hogy fiatal emberként, fiatal családapaként hogyan gondolkodik a családi életről, házasságról, hogyan támaszkodik mindeközben Istenre. Feleségeddel, amikor másfél éves házasok voltatok, akkor is eljöttetek hozzánk egy interjúra, azóta sok mindenben előrelépett a családotok. Ti fiatalon találtatok egymásra, egy fiatal ember, aki komoly tervekkel lép a jövő.